Emlékezni soha nem könnyű. Néztem a képeket, és az jutott eszembe, hogy mennyire fontos a család, nem? Mennyire lényeges, hogy összetartozunk. Ha jól látom, a legtöbb kép az születésnapi volt, olyan alkalom, amikor összejönnek azok, akik szeretik egymást, akik számítanak egymásra. Nagyon fontos dolog ez. Minden évben találkozunk, minden évben megemlékezünk egymásról. Néha azt gondolja az ember, hogy ez csak formalitás, de most látjuk, most tapasztaljuk, hogy nem is az. Milyen mélység tud lenni abban, hogy volt idő, amikor együtt örültünk, volt idő, amikor a szívünkben öröm volt, de most itt vagyunk, és most a szívünkben bánat van és szomorúság. Mert akit elveszítettünk, aki elment, azzal mi már nem találkozunk. Szükségünk van éppen ezért a vigasztalásra. Egy olyan zsoltárt hoztam, ami talán az egyik legcsodálatosabb zsoltár az egész Szentírásban. A zsidók számára ez egy Tóra zsoltár, ami azt jelentette, hogy folyamatosan és rendszeresen olvasták, nem azért, mert része volt a Tórának, a törvénynek, hanem azért, mert a Tóráról szólt, a törvényről szólt, az Isten igéjéről. Ez volt az, ami minden ószövetségi hívő embernek törvényként meghatározta az életét. Mit jelent hinni? Mit jelent az Isten útján járni? És ezért arra gondoltam, hogy megnézem ezt a zsoltárt, ami a leghosszabb a Bibliában. Mondd-e nekünk valamit a vigasztalásról. 4 igét is találtam. A 119. zsoltárban a 28., a 32., az 50. és az 52. vers szól a vigasztalásról. És mind a 4 ige nagyon fontos, és nagyon komoly tanúságot hoz elénk. Arra gondoltam, hogy most, amikor Irénke testvérnőre emlékezünk, akinek szíve, lelke volt a gyülekezet és a család, aki hűséggel szerette Istent, talán méltó az, hogyha most egy ilyen zsoltárból olvasunk a vigasztalással kapcsolatosan. Menjünk szépen sorba. Minden egyes ige egy-egy komoly gondolatot tár elénk. Kezdjük is el a 28. verssel. Sír a lelkem a keserűség miatt. Vigasztalj meg a te igéd szerint. Amikor az embernek a szívében szomorúság van, akkor van szüksége a vigasztalásra. Mi emberek szociális lények vagyunk, olyanok, akik odafigyelünk egymásra, olyanok, akik megpróbálunk együtt érezni a másikkal. Különösen igaz ez az emberi kapcsolatokban, a családi kapcsolatokra, ahol tudjuk, hogy ha az egyikünknek fáj valami, akkor az fáj mindannyiunknak. Nem véletlen, hogy a Biblia a családhoz hasonlítja a gyülekezetet is, ahol ugyanez az alapelv érvényes. Szenved-e valaki közöttetek? Vele szenvednek a tagok mind. Szomorú-e valaki a családban? Szomorú akkor az egész család. És vigasztalásra szorul. De a zsoltár író elmondja azt, hogy egyetlen egy forrása van az igazi vigasztalásnak. És ez az a forrás, ahova valamennyien el kell, hogy menjünk, ha valóban meg akarunk vigasztalódni. Mert nincs vigasztalás ott, ahol az ember a világban éli az életét. Mert amikor valaki elmegy, amikor letette már az életének a terhét, amikor másnap már nem kell föl, amikor többé már nem találkozunk vele, mi adhat nekünk vigasztalást. Az emberi együttérzés. Valaki oda jön hozzánk, és azt mondja, hogy együtt érzek veled, én is szomorú vagyok. Ideig, óráig jól esik. De visszahozza-e azt, akit szerettünk? Legfeljebb a gondolatainkban. Legfeljebb az emlékeink térnek vissza. Egy kicsit megnyugszunk az emberi vigasztalás kapcsán. De nem lelünk békességre. Vannak, akik a vigasztalásnak durvább formáit válasszák. Vannak olyanok, akik, hogyha nagy szomorúság éri őket, akkor olyan dolgokhoz nyúlnak, amihez nem kellene. Van, aki az italba folytja a bánatát. De mondjuk meg őszintén, van annak értelme? Amikor véget ér annak a hatása, akkor a fájdalom nem tér vissza kétszer, háromszor olyan erősen. Minden elnyomott fájdalom újból visszatér, és újabb próbát és újabb nehézséget hoz az ember életébe. Mondhatom nyugodtan azt, hogy hit nélkül, az Isten vigasztalása nélkül nincs vigasztalódásunk. Mert ezen a földön semmi nem ad reménységet a síron túl. Lehetünk együttérzők, mondhatunk bátorító szavakat, mondhatjuk azt a másiknak, hogy ne félj, majd idővel jobb lesz, majd egy kicsit ez megkopik, de ez nem igazi vigasz. Azt mondja a Zsoltár író, hogy vigasztalj meg a te igéd szerint. Mert egyedül egyetlen egy írás beszél arról, hogy van győzelem a halál fölött. Egyedül egy ige beszél arról, hogy volt értelme az ember életének, hogyha hitben élte le. És ez az Isten szava. Mert Jézus Krisztus volt az, aki legyőzte a halált. Mert egyedül az Isten igéje ígéri nekünk a feltámadást. És ezért ez az egyetlen egy kimenekedésünk, hogy azt a fájdalmat, amit amiatt érzünk, hogy valaki elment tőlünk, azt a fájdalmat ne érezzük többé. A következő ige a 32. vers. A 32. vers a következőképpen szól a vigasztalásról. A te parancsolataidnak útját járom, ha megvigasztalod az én szívemet. Egy kölcsönös kapcsolatról beszél. Azok között, akik rászorulnak a vigasztalásra, és Isten között. Arról beszél, hogy az a bibliai vigasztalás, az Isten igéje szerinti vigasztalás hogyan lehet, hogyan maradhat az enyém. A keresztény emberek hisznek abban, hogy van feltámadás. Mi hiszünk abban, hogy a sír az nem az utolsó állomás. Mi hiszünk abban, hogy azok, akik szerették az Urat, azok találkoznak majd vele is, és így egymással is találkozhatunk az Isten országában. De a Biblia azt mondja, hogy az Isten országába nem mehet be bárki. Aki Isten elé akar járulni, annak hinnie kell, hogy ő létezik. Aki ott akar élni az Isten országában, aki találkozni akar a szeretteivel, annak azon az úton kell járnia, amelyen ő is járt előttük, példát adva nekik. Milyen szörnyű tragédia lenne, nem? Szomorúak vagyunk és sírunk, hogy elveszítettünk valakit. És az Istennek való engedetlenség által elveszítjük az egyetlen lehetőségünk arra, hogy találkozzunk vele. Az engedelmesség, az Istennel való együttjárás, az egyetlen lehetőségünk a viszontlátásra. Ez az egyetlen remény, ami azt mondja nekünk, hogy itt most nem a végállomás van. Hogy a sír az nem zár le mindent. Én bízom abban, mert tudom, hogy az Isten jó. Hogy Irénke testvérnővel találkozhatunk majd az Isten országában. És leginkább ilyenkor már nem az a kérdés, hogy ő ott lesz-e. Igazából ilyenkor már az a kérdés, hogy én ott leszek-e. Tegyünk meg hát mindent azért, hogy ez a vigasz a miénk legyen. Járjunk az Isten parancsolatainak az útján, hogy a vigasztalás valóra válhasson a mi életünkben. A következő szakasz, ahol a vigasztalásról olvasunk a Zsoltárban, az a 49. és 50. vers. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott ígéreteidről, amelyhez nékem reménységet adtál. Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem. Isten szolgáinak mi a vigasztalása? Azok az ígéretek, amelyeket az Isten nekünk adott. Olyan csodálatos könyv a Szentírás. Akár minden napra találhatunk benne egy ígéretet. Minden napra találhatunk benne olyan bátorító szöveget, ami megerősít bennünket. Egy olyan bátorítást kapunk mindig az Istentől, amely azt mondja, hogy én nem hagytalak téged magadra. Vajon van olyan ige, amely azt mondja, hogy vajon elfeledkezheti ki az anya a gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. Még ha az anya el is feledkezne, én te rólad, el nem feledkezem. Ez az Isten ígérete. Ez a miénk lehet. Hogyha hivatkozunk az Isten ígéretére imáinkban, ha kérjük Istent, hogy az ő ígéreteit valósítsa meg, váltsa valóra, akkor ez erőt ad nekünk, odaköt bennünket a mi megváltónkhoz, a mi Istenünkhöz. És akkor együtt járjuk vele az utat. Minden napra egy ígéret. A 119. Zsoltár arra bátorít bennünket, hogy olvassuk az Isten igéjét, hogy megerősödjünk. Olvassuk az Isten igéjét, hogy megvigasztalódjunk. Hivatkozzunk az Isten előtt az Isten igéjére és ígéreteire, hogy azok valóra váljanak a mi életünkben. A legszebb dolgok várhatnak valóra az életünkben. Valóra válhat a bűneink megbocsájtása. Isten azt mondja, hogy én, ha bevallod a te bűneidet, azokról elfeledkezem, a hátam mögé vetem. Soha nem emlékezem meg róluk. Jézus arra tanította a tanítványait, hogy nem csak hogy 7-szer, de még 77-szer is meg kell bocsájtani. De azt is mondta, hogy ha ti ezt megteszitek azokkal, akiket ti szerettek, mennyivel inkább megteszi ezt az a ti mennyei atyátok veletek. Az Isten mindent megígért azoknak, akik őt szeretik, és akik őt követni akarják. Az Isten karjai nyitva vannak, hogy mi beleszaladjunk, és megöleljük a mi drága mennyei atyánkat. Ő békességet akar adni nekünk. Hitet akar adni nekünk. Reménységet akar adni nekünk. Ezeket mind egytől egyik megígérte. Megígérte, hogy ad nekünk hitet. A hit hallásból van, a hallás az Isten igéje által. Isten ad nekünk hitet, hogyha mi hozzá menekülünk. És a hittel együtt jön a reménység, és a reménységgel együtt a békesség és a vigasztalás. Mert van viszontlátás. Isten megígérte azt, hogy együtt mennek azok, akik az Urat szeretik, az Isten országába. Pál apostol azt mondja, hogy nem előzzük meg a holtakat, mi akik élünk. Mert amikor Jézus Krisztus eljön, akkor mi mindannyian együtt leszünk majd. Mert a holtak feltámadnak, és ők is, és mi is átváltozunk, egy mennyei testbe, és onnantól kezdve mindenkor az Úrral leszünk, és ez egy ígéret. És Isten azt akarja, hogy mi fogjuk szaván őt, hogy tartsa be ezt az ígéretet velünk kapcsolatban. Ezért mondja ezt a Zsoltáros, hogy az ő ígéretei vigasztalnak meg bennünket. És végül az 52. vers. Azt olvassuk. Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről, Uram, és vigasztalódom. Isten örökké fogva ítél. De ez a szöveg nem csak a szó szerinti ítéletet jelenti, hanem jelenti azt is, hogy az Isten kezdettől fogva rendel. Kezdettől fogva elrendeli, hogy minek, hogyan és miként kell megtörténnie. Mert ő a teremtő. Ő alkotta azt a világot, amiben mi vagyunk. A saját kezével és szavaival formálta a világot és bennünket az ő teremtő kezével. Ő elrendelte, hogy így legyen, és azt olvassuk a teremtés történetében, hogy minden úgy lett, ahogy az Isten mondta. De nem csak a teremtésünket rendelte el az Isten. Az az Úr, aki tudta, hogy az ember végül elbukik, az az Isten elrendelte a mi megváltásunkat is. A Szentírás azt mondja, hogy Jézus Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűnösök voltunk. Az Isten nem akkor szeretett bennünket, amikor mi már megtértünk. Az Isten nem akkor szeret bennünket, hogyha mi már most mindent jól csinálunk. Az Isten nem akkor szeret bennünket, hogyha mi már kiegyenlítettük felé a számlát. Az Isten úgy szeret bennünket, ahogy mi most vagyunk. Az Isten úgy fogad el bennünket, ahogy mi most vagyunk. Mert tudja, hogy emberek vagyunk. És tudja azt, hogy mi vagyunk azok, akikből ő új embert formálhat. Nem azt kéri, hogy mi változtassuk meg a szívünket. Nem azt kéri, hogy mi változtassuk meg az életünket. Csak azt kéri, hogy engedjük neki, hogy ő változtasson meg minket. Ígéret van arra az Isten igéjében, hogyha mi odaadjuk a szívünket az Istennek, legyen az kőből, legyen az bűnös, hogy bármilyen rossz, akkor azt az Isten kicseréli. Mert nem mi változunk meg, hanem az Isten formál át, az ő szeretete által. Amikor az Isten ítéletére gondolunk, akkor lehet, hogy eszünkbe jut a pokol, és eszünkbe jut az ítélet, és eszünkbe jut sok-sok halál, és a bűnöknek való kínzása. Bűnösöknek való kínzása. De az Isten ítélete nem ez. Amikor a Szentírás azt mondja, hogy Isten lelke megfedli a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében, az nem azt jelenti, hogy az Isten mindannyiunkhoz oda megy, oda kopog, és azt mondja, te ilyen vagy, te ilyen vagy, te ilyen vagy, te ilyen vagy. Ezt legtöbbször mi emberek szoktuk tenni. Mert azt hiszük, hogy a szemrehányással lehet motiválni másokat. Amikor az Isten azt mondja, hogy én vagyok, aki megítélem a világot, ez azt jelenti, hogy Isten megítélte a mi legnagyobb ellenségünket, Sátánt, aki behozta ebbe a világba a bűnt. Akkor ez azt jelenti, hogy Isten kimondta fölötte az ítéletet, számunkra pedig megnyitotta a kegyelem útját. Mert az Új Szövetség arról beszél, hogy a világ egyetlen egy helyen ítéltetett meg. A Golgotán. Amikor Jézus Krisztus maga szenvedett érettünk, hogy reményt adjon nekünk az örök életre. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amikor Jézus elindult a keresztre, azokban az órákban mondta, most vettetik ki ennek a világnak fejedelme, mert most ítéltetik meg ez a világ. Amikor a Biblia azt mondja, amikor a Zsoltáros azt mondja, hogy az Isten ítélete vigasztal meg engem, azért mondja, mert az Isten ítélete kimondatott, hogy a gonoszság megpecsételtetett, az ember számára pedig valósággá vált az örök élet reménysége Jézus Krisztusban. Irinke testvérnőnk hitt az Úrban. Követte az ő drága megváltóját. Példát adott nekünk, példát adott a családnak. Az Isten ígéretei, az Isten igéje, az Isten ítélete vigasztalást jelent nekünk. Hát vigasztalódjunk az Isten szavai szerint. Ámen.